héttel ezelőtt került sor arra a konferenciára, amely az egyik fontos nyitórendezvénye volt egy programsorozatnak, a Könyvtárak Összefogása a Társadalomért című programsorozatnak, amelyet az Informatikai és Könyvtári Szövetség szervezett, és ennek a programsorozatnak a számunkra, a Mindenfeles Egyetem számára mindenképpen különleges és fontos esemény ez a beszélgetés, amely beszélgetésnek adtunk egy munkacímet még a szervezés során, a Miért olvasunk egyre kevesebbet volt ez, a honlapunkon is ezt olvashatták. Úgy gondoltuk, hogy miután megismertük a teljes és részletes programját a teljes rendezvénysorozatnak, akkor világos volt, hogy nagyon fontos és érdekes beszélgetések, előadások hangzottak el olvasásszociológiáról, olvasásról. Itt ezt talán egy kicsit szélesebb perspektívába tudjuk majd nyitni ezt a kérdéskört. Annyit hadd mondjak el még önöknek, hogy a Mindenfeles Egyeteme számára különösen is érdekes egy ilyen rendezvény, hiszen amikor elindítottuk 4 évvel ezelőtt a programot a Magyar Tudományos Akadémia szakmai ösztönzésére és a Magyar Telekom anyagi támogatásával, akkor az egész tudományos ismeret átadást mi kifejezetten a digitális és a média, elektronikus média térbe próbáltuk megvalósítani. Kaptunk is bizony kritikákat a program elején, hogy mintha elhanyagolnánk az írott, olvasható szónak a jelentőségét. Szerencsére már a program első heteitől kezdődően olyan széles nyomtatott sajtóbeli megjelenést tudtunk megvalósítani, amely világossá tette, hogy a Minden Tudás Egyeteme miközben azt mondja, hogy az interneten és a televízióban ott kell lenni a hagyományos érték alapú információnak, nem mondja azt, hogy le kéne vagy le lehetne váltani a nyomtatást, a sajtót, az olvasás lehetőségét. És örömmel mondhatom, hogy most már nyomdában van a Minden Tudás Egyetem előadás sorozatainak 5. illetve 6. kötete. Ez karácsonyra megjelenik, tehát ez is bizonyítja, hogy mi azért a Gutenberg galaxisban is térdig benne járunk, és ajánlom is figyelő majd az első 4 kötet után most az 5. és 6. kötetet. A mai alkalommal ebben a gyönyörű épületben, miről is beszélhetnénk másról kiinduló pontként, mint a könyvtárakról, az olvasásról. Engedjék meg, hogy bemutassam a beszélgetés résztvevőit, és engedelmükkel magam is leülnék, hiszen ez valóban egy beszélgetés lesz, tehát ülve folytatnánk. Megköszönöm azt, hogy elfogadták felkérésünket, és elvállalták a beszélgetésen való részvételt. Először is Világos Mártának, főigazgató asszonynak, aki a Debreceni Egyetemi és Nemzeti Könyvtárnak a vezetője. 78 óta, hogyha jól tudom, csinálja ezt a munkát. Ungvári Rudolfot köszöntöm, aki az Országos Széchenyi Könyvtár tudományos főmunkatársa. Házigazdánk tulajdonképpen, és az Informatikai és Könyvtári Szövetség elnöke is egyben, főigazgató úr, Fodor Péter főigazgató úr, aki ösztönözte is ezt a rendezvényt, hogy tartsuk meg. Ennek a szövetségnek egyébként alelnöke, főigazgató asszony. És Kovács András Bálintot két minőségében is hadd mutassam be. Egyrészt ő a NAVÁ-nak, a Nemzeti Audiovizuális Archívumnak a vezetője, illetve egyetemi docens az ELTE Művészetelméleti és Médiakutatási Intézetében. Az én időben ez még esztétika tanszék volt, ezért kellett így felolvastom, mert azóta talán nem is véletlenül nevezték át, hiszen a mai korhoz igazolt a tevékenység. Indításképpen úgy is, mint házigazdát, úgy is, mint a szövetség vezetőjét, hadd kérjem meg főigazgató urat néhány szóban, beszéljen arról, hogy mit tart a legfontosabbnak most 2006-ban egy ilyen rendezvénysorozatban.
Jó estét kívánok mindenkinek! Köszönjük szépen, hogy elfogadták a meghívásunkat. Megtiszteltetés a Szabó Ervin könyvtár számára, hogy ennek a ma esti klubprogramnak a Minden Tudás Egyetemén belül házigazdája lehet és teret adhat. És ahogy a bevezetőben elhangzott, ezekben a napokban zajlik országszerte a Könyvtárak Összefogása a Társadalomért programsorozat, amely több mint 11 éves múltra tekint vissza. Kezdetben összefogás volt a könyvtárakért, utána ez bővült, hogy összefogás a könyvtárakért, összefogás az olvasókért, és 2006-ban érzékeltünk mi is föltehetően könyvtárosok és könyvtárak valamit, amikor ezt a szlogent úgy fordítottuk meg, hogy könyvtárak összefogása a társadalomért. Remélem mindenki érzékelte ennek a hármas szlogennek a váltását. Azt gondolom, hogy mindig nagyon fontos volt, hogy a társadalom hogyan ítéli meg a könyvtárakat, milyen kultúra közvetítő intézménynek tartja. Miközben, valljuk be őszintén, az utóbbi másfél évtizedben igen megváltozott a környezet, megváltozott az a világ, amelyben a könyvtár alapvető és eredeti funkcióját be tudja tölteni, és mindazok számára, akik e kultúra közvetítő intézményben jelen vannak, föl kell tenni azt a kérdést, hogy ma mi a korszerű könyvtár, hogyan tudnánk körbejárni, mi az, ami az emberek számára fontos, hogy egy könyvtárban megtalálják, megkapják. Ez fizikailag történhet csak úgy, hogy jelen vagyok a könyvtárban, és akkor már beszélhetünk a tradicionális értékekről, beszélhetünk arról, hogy miközben egy informatikai váltáson megy keresztül nem csak az egyén, hanem a társadalom egésze, az intézmények, és ma már az adóbevallásunkat is ugye interneten keresztül tesszük meg. Ebben az informatikai váltásban valóban információs központként tud-e működni egy könyvtár, és a legkisebb településen Magyarországon, vagy egy ilyen intézmény, mint a Szabó Ervin könyvtár, képes-e közösségi helyként is működni. Tehát érdemes-e bejönni ebbe a könyvtárba, elég nyitottak-e a könyvtáraknak a kapui. Én bevezetőként ennyit szeretnék elmondani.
Köszönöm, főigazgató asszony. Ezeket a felvetéseket hogyan látja egy nagyon tradicionális, nagyon komoly hagyományokkal rendelkező és egy, hát az ország egyik vezető egyeteméhez kapcsolódó, tehát nagyon komoly szellemi bázishoz kapcsolódó könyvtárnak, intézménynek a vezetőjeként, különösen egy történeti áttekintésben hogyan változott ez?
Azt hiszem, hogy teljes mértékben tudok kapcsolódni a Fodor Péter úrnak a szavaihoz. A könyvtár valóban az egyik kultúra letéteményes és a legősibb, egyik legősibb intézménye, és ez a szerepe nagyon remélem, hogy meg is fog maradni. Természetesen nagyon-nagyon sokat változott a évszázadok óta a feladatköre, és különösen ugye most, mert most a 2006-ról beszélünk, tehát a modern világról, ahol már ugye 10 évvel ezelőtt megfogalmazták azt, hogy véget fog érni a Gutenberg galaxis, és fel kell készülni a könyvtáraknak arra, hogy fizikailag teljesen meg fognak szűnni. Csak egyetlen egy amerikai példát hagy hozzak, mert ugye az Egyesült Államok volt az, ahol ez először felmerült, hogy a virtuális könyvtár, tehát hogy igazából nincsen szükségünk a fizikai térre, hiszen az információt, a regényeket, a bibliát, mindent el tudunk olvasni a számítógépen. És az az érdekes, hogy ennek ellenére megfordult ez a tendencia, és az elmúlt 5 évben, pontosan az Egyesült Államokban elkezdtek hatalmas újabb könyvtári beruházásokat, és egyre másra építik az új könyvtárépületeket. Ezeket egyrészt tárolókönyvtárnak, másrészt pedig azért, mert én úgy érzem, hogy, és ez Magyarországon is lassan így van, ezt felismerték a könyvtárak, hogy a könyvtár a hagyományos információ közvetítő szerepéből ismét egy sokkal inkább nyitottabb társadalmi szerepkör próbál megvalósítani, vagyis nem csak azért szeretné az olvasókat és az információra éhes felhasználókat vagy állampolgárokat a könyvtár falai közé vonzani, hogy olvassanak, hogy internetezzenek, hogy kutassanak, hanem azért, hogy egy bizonyos társadalmi életet éljenek ott. Tehát megfogalmazhatjuk úgy, hogy a könyvtár ebből a szempontból jóval több lehet, mint csak a hagyományos könyveknek a oltára és ezeknek a szolgáltatója. És erre azt hiszem, hogy valamilyen formában a legkisebb könyvtártól a legnagyobb könyvtárig minden könyvtár meg tud felelni a saját közösségének.
Ezen a két világnak, ha egyáltalán külön két világból van ez szó, de hát majd erről fogunk beszélni, tehát a klasszikus könyvtár használatnak, illetve mondjuk az online világnak, a digitális világnak a határán lehet az a probléma, különben Ungár Judor sokat foglalkozott, könyvet is jelentetett meg erről, az egész online keresés, a különböző digitális térben való információ keresésnek a lehetőségei. Hogyan látja egy nagy, hát a legpatinásabb könyvtárak egyike, ugye a Széchenyi könyvtár, amely most találkozott ezzel a digitális világgal az elmúlt évtizedekben, hogyan látja ebből a szempontból az olvasók, a reménybeli olvasók távolabb kerülnek a könyvtáruktól, vagy közelebb mennek a könyvtárhoz, éppen a digitális lehetőségeknek a hatására?
Kétségtelen, hogy a könyvtár egy megváltozott helyzetben találja magát mindenütt a világon, de ahhoz, hogy ezt egy kicsit a változás mélyszerkezetét jobban megértsük, ahhoz a könyvtár szerepét történelmi összefüggésben kellene megnézni, ugyanis kezdetben az írásbeliség előtt is volt emlékezet, közös, kollektív emberi emlékezet, és ezt az emlékezetet akkor is valamilyen módon gyűjteni és rögzíteni kellett, és abban az időszakban az emlékezet mitizálása folyt, és a közös tudástár a mindenkori mítosz volt. És amint az írásbeliség megjelent, hangsúlyozom, az írásbeliség, abban a pillanatban került sor arra, hogy az írásbeliséggel rögzített közös emlékezetet rögzítsék, és ez volt tulajdonképpen az emlékezet manualizálásának az időszaka, és ennek az intézménye, mint az információgazdaságnak egy nagyon korai intézménye volt a könyvtár, és ennek a története során gyakorlatilag minden megszületett mára, ami a könyvtári világot jellemzi, a leírásoknak a szabványosítása, a tartalmi feltárásoknak az eszközei, az osztályozási rendszerek, az információkereső nyelvek és tezaruszok. És amint megérkezett a számítástechnika a múlt 150-es éveiben, abban a pillanatban egy teljesen új harmadik fázis kezdődött el, ez pedig az emlékezet automatizálásának az időszaka. Na most ebben az automatizálási időszakban nem arról van szó, hogy a könyvtár elveszti a funkcióját, a könyvtár maga is digitalizálódhat, automatizálódhat, ettől azonban még nem igazán intézménye az emlékezet automatizálásának, mert itt sokkal többről van szó, itt nyelvtechnológiai eszközökről, ontológiákról és olyan logikai eszközök alkalmazásáról van szó, amelynek segítségével a természetes beszélt nyelven nem csak könyvtári, hanem mindenféle információt, amit elektronikusan vagy bármilyen más eszközzel rögzítenek, le lehessen kérdezni. És ez a hálózatok világa annak a tulajdonképpen természetes úton kialakult skálafüggetlen hálózatoknak a világa, amelyeket kisvilágnak szoktak nevezni, és ebben a kisvilágban gyakorlatilag 5-6 csatoló ugrással minden információt el lehet érni. Például, ahogy az emberi társadalom is egy ilyen kis világ, és ebben a kis világban mindenki legalább minimum, maximum 5-6 ismerősén keresztül ismeri a Dalai Lámát, ezt értjük kis világ effektusnak, és ebben a hálózati világban, az interneten a könyvtár szerepe egy jottányit nem csökken, csak éppen fölé épül egy teljesen új struktúra. Ez olyan, mint a geológiai rétegek, amelyek egymásra épülnek, és egyik sem veszíti el a szerepét, és így a könyvtár sem, de rá kell jönnünk arra, hogy mi legyen ez a szerep ebben az automatizált világban.
Ez a szerep, ez a szerepkeresés valószínűleg azzal is kiegészülhet, hogy Ungár Rudolf mondta, az írásbeliség után sok minden megszületett, de hát ugye itt van most már a, nem tudom ezt hogy nevezzem, a vizualitás, az audio világ, ami bekerül szintén egy emlékezetet őrző intézménybe. A NAVA az miért nem könyvtár? Miért nem úgy hívják, hogy könyvtár?
Hát mert nem könyveket őriz. Ez egy TV-archívum. Egy audiovizuális archívum, ami alapvetően TV-archívum, tágabban pedig minden digitalizált audiovizuális, kulturális, nemzeti kulturális emléknek a tára. Nem is lenne jó, hogyha könyvtárnak hívnánk, mert a könyvtárban
ugye benne van az a szó, hogy könyv, ezek ugye eleve nem könyvek, de van még egy dolog, ami nagyon különbözik egy ilyen, még egyszer mondom, digitális audiovizuális archívumtól, tehát nem egyszerűen audiovizuális archívumtól, mert audiovizuális archívumok vannak, amióta létezik audiovizuális kultúra, ugye az első archívumra, a filmarchívumra való felszólítás 1927-ben keletkezett Franciaországban, valakinek 1927-ben jutott már eszébe, hogy legyen egy filmarchívum. Tehát nem ebben különbözik, hogy ez audiovizuális, hanem abban, hogy nincs tárgy benne. Tehát nem csak könyvek nincsenek, hanem filmek sincsenek, de videókazetták sincsenek benne, hanem csak gépek és tárolórendszer van benne, ahol az adatok fizikailag senki nem tudja, hogy hol helyezkednek el. Ezek valamilyen módon lehívhatóak, de nem megfogható az, ami benne van. Tiszta információ van benne. Most ez egy másik kérdés, hogy ez egy audiovizuális információ elsősorban, és nem pedig textuális, tehát nem szöveginformáció. Most amit a Rudi mondott, ahhoz szeretnék kapcsolódni, hogy ezeket a véget ért kezdetű mondatokat, ezeket én sem nagyon szeretem. Se a történelem, se a művészet, se a könyvtár, se az olvasás vége, se a Gutenberg galaxis, semminek nincsen vége. Minden feldolgozódik és átdolgozódik a kultúrában. Tehát a kultúrában nincsenek határpontok, amik azt mondják, hogy idáig tartott, és akkor innentől valami más jön, hanem minden, ami egyszer volt, az valamilyen módon ott van. És ugye az, hogyha nem tudom, mennyire munkacím ez a miért olvasunk kevesebbet, vagy kevesebbet olvasunk, de mennyire kell komolyan venni ezt a problémát. De azt gondolom, hogy az olvasás és a könyvolvasás és egyáltalán a könyveknek a szerepe egy specifikálódáson megy keresztül, egy specializálódáson megy keresztül. Ahol elnyeri a helyét a könyvtár is, meg a könyv is, és az olvasás is elnyeri a saját speciális helyét egy olyan kultúrában, ahol az audiovizuális információ feldolgozás nagyon nagy szerepet kap, tehát nagyon nagy szerepet kap, a legfontosabb szerepet kapja, és egy olyan világban, ahol az információ függetlenedik a hordozótól. Itt visszatérek arra, amit az előbb hangsúlyoztam, hogy nem tárgyakat őrzünk, hanem információt. Nem hordozókat őrzünk. Ugye nagy különbség egy tévéarchívum és egy könyvtár vagy egy filmtár között az, hogy a filmtárban a filmeket meg kell őrizni, a tárgyat restaurálni kell, állandóan újra kell feldolgozni. A könyvtárban a könyveket meg kell őrizni. Egy digitális tárban akár audiovizuális információt, akár textuális információt hordoz, a hordozó nem számít. A hordozót ki kell dobni, akkor, amikor új hordozók jönnek, csak az információt kell megőrizni, amik egyesek és nullák kombinációiból állnak.
Hadd kapaszkodjak bele ebbe a nagyon fontos különbségtételbe, amit Kovács András Bálint tett, a hordozó, tehát a tárgy és az információ között. Hát hiszen persze nem tartunk még ott, de elég komoly vállalkozások indultak el arra, hogy minden könyvet digitalizáljanak. Ugye a legközismertebb, a legutóbbi a Google-nek ez a hatalmas projektje, amihez a mögött iszonyú pénz van, nagyon komoly gazdasági érdek van mögötte, tehát vélhetőleg meg fogják csinálni, így gondolom én emiatt. Mondjuk még öten nekiállnak hasonló hatalmas elánnal és hatalmas potenciállal, és mondjuk azt, hogy minden digitalizálnak egy idő után. Legyen az idő 5 év, 10 év, ebből a szempontból teljesen mindegy. Kell-e készülni erre a könyvtáraknak, készülnek erre a könyvtárak, vagy pedig ez igazándiból a működésüket nem érinti? Hogyan látják ezt könyvtári oldalról? Leszámítva azt elnézést, hogyha színikus akarok lenni, hogy persze arra szükség van, hogy a szép könyveket és a klasszikus hóbortoknak hódoló embereket kiszolgáljuk azon, hogy szép tárgyakat megőrzünk és kinyitjuk, hogy nagyon provokatívan színikus legyek.
Nem hiszem, hogy oly mértékben voltál provokatív. Egész egyszerűen arról van szó, hogy változik a helyzet, nyilvánvalóan változnak a szokások, a könyvtárhasználati szokások is természetesen, és azt hiszem, hogy a könyvtárak nem csak hogy készülnek erre, hanem komolyan gondolkodnak, hogy hogyan lehet magát az intézményt, magát a szolgáltatást, és azt hiszem, hogy itt van a döntő változás, hasznossá tenni. Mi az az adatbázis, amit föl lehet halmozni, és utána szolgáltatássá lehet tenni? Na most én egy példát hagy említsek, és ez egy érdekes dolog, ugye 2001-ben nyílt meg ez a központi könyvtár, a Palota könyvtár, és kezdetben az ötödik szinten, mondjuk szabad polcon elhelyezett, az egyik gyűjteményünk anyaga volt. Két év után ez onnan elkerült, és az egész szabad polc egybe került. Az olvasók ezt díjazták is, és ma már például ott egy olvasóterem van, nagyon komoly elérhető adatbázisokkal. Tehát a könyvtárnak ilyen értelemben is azt gondolom, hogy van egy nyitó szerepe, egy kezdeményező szerepe, és ha ez a kettő megjelenik együtt, akkor úgy gondolom, hogy nem az a kérdés, hogy szükség van-e a könyvtárakra, hanem egész egyszerűen arra van szükség, hogy milyen könyvtárakra van szükség, ha ezt az elnevezést így megtartjuk. Mi az, amiben a könyvtár más tud lenni, mint mondjuk egy virtuális könyvtár, és ez nagyon összevág azzal, amit itt András említett. Ne felejtsük el, hogy például nálunk a honlap megkeresése meghaladja évente a 700 ezret. Könyvtár látogató valamilyen szinten információhoz jut. Azt nem tartom ma teljesen kizártnak, és azt gondolom, hogy nem is a vagylagosságokat kellene erősítenünk, hanem sokkal inkább az éseket. Ebben úgy gondolom, hogy sokat kellene nem csak könyvtári területen, hanem egyáltalán a kulturális terület egészen gondolkodni, hogy mik az ések, mik amelyek erősítik egymást. Nevezetesen én arra gondolok, hogy a párhuzamosságokat sikerül termelnünk, sikerül létrehoznunk. Azért ebben a könyvtári területnek vannak meghaladandó tételei, úgy érzem. Én például arra gondolok, hogy az utóbbi évtizedben az informatikai fejlesztéseknél egy kézenfekvő közösségi intézményt elég nehezen tudtunk integrálni az informatikai fejlesztésbe. Tehát mindig az a szándék, hogy valami újat hozzunk létre, miközben egy kellően kiépített és fejleszthető infrastruktúrát kevésbé tudtunk ebben felhasználni.
Csak magam számára lefordíthatom, mert tehát mondjuk arra gondol a főigazgató úr, hogy ha e-Magyarország pontokat csinálunk országszerte, annak például lenne egy logikusan adódó helye, például a községi könyvtártól a városi könyvtárig.
Például. És ez, én úgy gondolom, hogy a funkciók nem zárják ki egymást, hiszen azért alapvetően bármilyen közvetítő rendszer működik, azért alapvetően gondolom, hogy a használó, az igénybevevő az a legfontosabb szempont. És ami itt egy történeti rövid ívben Rudolf is fölvázolt, én azt gondolom, hogy ennek bizonyos konzekvenciáit ma le kell tudnunk vonni.
Szolgáltatásról beszélt főigazgató úr. Ez az intézményrendszer mennyire képes ezt a szolgáltatási váltást megtenni a mostani tárgyi, személyi, működési rendszerében? Hogyan látják belülről?
Azt hiszem, hogy ebből a szempontból a könyvtáraknak a lehetőségei azért eléggé eltérőek. Tehát úgy gondolom, hogy az is nagyon meghatározza, hogy az a könyvtár az milyen közösséget szolgál, tehát mennyire igénylik ezt az újfajta szolgáltatási módot. Tehát ugye azok a tudományterületek, ahol ez valóban nagyon-nagyon lényeges, és elsősorban az elektronikus információ szerzés, miután az a legfrissebb információ, arra törekszenek, tehát ott ez a készség az nyilvánvaló, hogy a könyvtáraknál is nagyobb. Persze ennek a másik oldala az, hogy legyen is ugye információ, amit lehet ebben a formában tálalni, mert hiába van meg az igény, hogyha nincs információ. És maga a humán erőforrás az mindenképpen megvan hozzá, és a tárgyi forrás az az, amit állandóan fejleszteni kell, és nyilván meg kell találni hozzá a forrásokat. De mi még vissza szeretnék utalni egy pillanatra a digitalizálás olyan formában, hogy teljes mértékben egyetértek azzal, hogy a digitalizálás az nagyon-nagyon fontos terület. De azt hiszem, hogy arra azért mindenképpen vigyázni kell, hogy tehát mi az a hordozó, amit kidobunk. Tehát azért úgy gondolom, hogy vannak olyan hordozó típusok, amelyeket mindenképpen meg kell őrizni, hiszen annak pontosan az az értéke, tehát maga a hordozó az értéke. És azzal is teljes mértékben egyetértek, hogy pontosan ez az a területe a könyvtári együttműködésnek, amelyet nagyon szépen lehet fejleszteni, és tényleg az észszerű együttműködéseket meg lehet valósítani, hiszen a digitális formában hozzáférhető anyagokat, azokat mindenhol el lehet érni az országban, a legkisebb pontján is, a legkisebb településeknek is, és valóban lehetőség van arra, hogy a hordozóknak egy észszerű mennyiségét tartsuk csak meg, és akkor az valóban jelentős, hogy mondjam, megtakarításokat eredményezhet.
Szóval az a helyzet, hogy nincs megtévesztőbb, mint a valóság. És ahhoz, hogy megértsük, hogy tulajdonképpen milyen kihívással jár az emlékezet automatizálásának a korszaka, ahhoz abba kell belegondolnunk, ami elég nehéz egy laikusnak, hogy eddig valójában minden információ információs egységekben jelent meg, tehát a mitoszon belül az egyes mitoszok, a Nibelungen Liedtől kezdve az éneiszig, ezek külön-külön egységek voltak, és hívhatók le a mitoszból, a könyvtári világon belül pedig a könyvtár mára már tulajdonképpen egy metafora, mert elvileg a könyvtár szón mi filmtárat, irattárat, mindenféle olyan tárat érünk, ahol ugyanis ezeket az egységeket tárolják, és ebből a szempontból tulajdonképpen teljesen mindegy, hogy ezek digitalizált egységek, vagy pedig hagyományos, manuálisan rögzített, írott egységek. A dolog lényege, hogy az összes ilyen tár információs egységeket tárol, mindegy, hogy mekkorák ezek, egy könyv mondata, fejezete, vagy a teljes könyv, vagy bármi más, egy audiovizuális dokumentum, egy film, vagy egy kép. Ezzel szemben az emlékezet automatizálása következtében nem csak egységek keletkeznek, amelyekhez hozzá akarunk férni, hanem gondoljunk arra, hogy a weben gyakorlatilag szavak, mondatok, kifejezések, vagy csak gondolatmenetekre vagyunk kíváncsiak, és akarjuk megkeresni. Na most ezek nem a könyvtári gyűjtőkör tárgyai. Ezek ugyanis nem olyan egységek, amelyeket egy könyvtár valaha az életbe meg tudna ragadni, és éppen ezért jellemző az automatizált emlékezet korszakára majdan a nyelvtechnológia, mert a nyelvtechnológia teszi lehetővé, hogy valaki azt mondja, hogy jaj, de éhes vagyok, ez a távolabbi jövő, és egy pillanat alatt megjelennek neki az összes olyan tartalmak a képernyőn, amelyek erre neki választ adhatnak. Anélkül, hogy neki igénybe kellene venni bármiféle könyvtárat, vagy bármiféle segítséget. Mert a nyelvtechnológia teszi számára lehetővé a hangfeldolgozástól kezdve a logikai feldolgozáson át a hálózat szanaszét tört analitikus információ tömkelegének az elérését. Ezzel a könyvtár soha nem fog tudni versenyezni, viszont nincs is szüksége arra, hogy versenyezzen, mert nem mindig és nem mindenki keres így a jövőben, hanem mindig megmarad az, aki az információs egységeket keresi. És a könyvtár akkor van a helyzet magaslatán, ha teljesen mindegy, hogy milyen hordozón, de az információs egységek gyűjtésében nyújtja a maximumot, és ezt mindazokkal az eszközökkel tudja csak nyújtani, amelyek a történelem során eddig kialakultak. Káromkodom egyet, az egységesített besorolási adatokkal, az osztályozási rendszerekkel, a deszkriptoros információkereső nyelvekkel, a tárgyszavakkal. Ez a világ ebből a szempontból semmit nem fog megváltozni attól, hogy a digitalizálás bekövetkezett.
Ez a keresővilág nálatok is működik?
Igen, ezt a gondolatmenetet szeretném folytatni egy picit. Ez nagyon érdekes. Itt azt tenném ehhez hozzá, hogy ez egészen addig lesz így, Illetve ez mindig így lesz, mert ugye addig, ameddig ilyen egységek vannak, addig ezek vannak, és ezeket meg kell keresni. De maga az ez az információ termelésnek, a tudás termelésnek a kérdése, nem pedig a keresésé. Ez annak a kérdése, hogy milyen formában fog ezentúl a tudás rögzülni és átadódni. Hogy ilyenfajta mondjuk könyvek, cikkek, vagy bekezdések, vagy milyen formában fog ez történni. Például nekem az az érzésem, hogy a tudományos könyvkiadás, mint olyan, belátható időn belül, tehát mondjuk még az én életemben nagy mértékben el fog tűnni. Ez látszik a világban. Tehát látszik, hogy tudományos könyveket egyre kevesebbet adnak ki, ezek egyre drágábbak, egyre inkább csak iszonyú nagy pénzek investálásával lehet kiadni tudományos könyveket, ezeket egyre kisebb példányszámban adják ki, és az egész tudományos termelés az elmegy az internet felé, tehát az internetes publikálás felé. Igen, mert ott mi a fontos? Ott a gondolata fontos, nem pedig a termék, tehát a könyv, az, hogy ez egy könyv legyen. Látszik a humán publikációkból például, tehát az én területemen, hogy a könyvtermelésnek van egy kényszere, de valójában megnézzük azokat a könyveket, amelyek a világban készülnek a humán területeken, irodalomtudomány, filmtudomány, média, művészettörténet, stb. Akkor azt látjuk, hogy ezek a könyvek, ezek valójában nem könyvek. Ezek könyvformában kibővített, kiadott 20-30 flekkes cikkek, amiket régen egy rendes német tudós a század elején egy 20 flekkes cikkben megírt, azt ma egy amerikai tudós egy 250 oldalas könyvben írja meg, azért, hogy könyvet írhasson. Igen ám, csak el fog jönni a pont, amikor ezt már nem fogja kiadni senki, és már egyre inkább így van ez a világban, és egyre inkább rá lesz kényszerítve az a egyetemi ember, akiről szó van, hogy visszatérjen a gondolathoz. Hogy ne a könyv legyen az ő gondolatának a kerete, hanem a gondolat legyen a gondolatának a kerete, mert csak arra vagyok kíváncsi. Egy könyvből én csak a gondolatra vagyok kíváncsi, és nem arra körítésre, amit azért írt hozzá, hogy ebből egy 200 oldalas könyv legyen.
Hát persze az a helyzet, hogy arra akartam kilukadni, hogy az információs egység, amely lehet cikk, vagy könyv, vagy film, vagy fénykép, az továbbra is meg lesz, mint igény, erről nem fog lemondani az emberiség, csak rátelepszik egy automatizáltabb szint, amelyben az információ egységek tartalmai gondolatokként, most tegyük ezt idézőjelbe, szintén lekérdezhetők, de ez a lekérdezhetőség egy teljesen másik világ, és erre mondom én azt, hogy ez nem a könyvtári világ reszortja, mert a könyvtári világ nem tud ebbe belenyúlni, ő csak az egységeket tudja, a másik pedig, hogy a gondolatok létrehozása lehetetlen, meghatározott keretek nélkül, a keret pedig az információs egység. Tehát valaki létrehoz egy gondolatot, az egy fénykép. Valaki létrehoz egy másikat, az egy film. De mindig ezeknek a keretébe gondolkodik, mert nem tudja csak úgy ömleszteni, hiszen valamiféle fegyelmének kell lenni, mint ahogy a versforma is ad egy közlési fegyelmet. És ez a keretezettsége az emberi gondolkodásnak, ez állandóan aktualizálni fogja a könyvtárak szükségletét, miközben fölötte a veves világ ismeretlekérdezési technológiája elképesztő kommunikációs lehetőségeket fog kínálni.
Annyit hagyd tegyek már ehhez, hogy kapcsolódnék a Andrásnak a gondolatmenetéhez, hogy azt hiszem, hogy a könyvtáraknak pontosan a tudományos publikálás és a tudományos kiadás területén lehet egy kis újabb előnyszerzése a nagy kiadókkal szemben, hiszen tehát ugye a tudományos kiadásnak most jelen pillanatban az egyik legnagyobb gondja az, hogy a nagy kiadók teljesen megszerezték a monopóliumot, és az egyetemi kutatók azok gyakorlatilag eladják a saját, sőt fizetnek azért ugye nagyon jelentős összegeket, hogy megjelenjenek a gondolataik ezekben a folyóiratokban, amelyeket a könyvtárak visszavásárolnak. Most ugye ez azt jelenti, hogy egy tudományos intézmény vagy egy gondolattermelő intézmény, hogy így fogalmazzam, az gyakorlatilag kétszer fizet ezért az ismeretért. Egyrészt fizet azért, hogy megjelenjen, a többiek számára elérhető legyen, másrészt pedig fizet azért, hogy visszavásárolhassa, és a saját közösségének ezt tovább szolgáltassa. Na most ez valóban egy olyan terület, amely azt hiszem, hogy a könyvtárak számára nyitott lehet, hogyha felismerik a tudósokkal együtt, hogy itt valóban a kiadókkal szemben egy teljesen más stratégiát kell folytatni. És úgy gondolom, hogy ebben különösen a nyitott forrásoknak a további preferálása és az elektronikus publikálás óriási nagy szerepet játszik.
Annyit hadd vessek itt fel, ez a tudományos publikálás, nem is a könyvkiadás kapcsán, hogy azért persze a tudományos folyóiratok, amit nyomtatva már alig adnak ki, interneten adják ki, de azért is fizetni kell természetesen, tehát kőkemény összegeket kell az teljes internetes hozzáférhetőségért kifizetni a nagy tudományos folyóiratoknak, amelyeket valóban nagy kiadó váltók tartanak kézben. De én azért nem akarom provokálni, de mintha én egy élesebb megfogalmazást éreztem, vagy tartalmat hallottam volna ki abból, amit Kovács András mondott, tehát, hogy ha jól értem, a műfajnak a megszűnő, vagy legalábbis fellazulásáról is beszéltél.
Tehát, hogy nem egy könyvkiadás műfajának a...
Egyáltalán a könyvnek, mint műfaj.
Nem.
Tehát az, mint információs egység, az megmarad.
Persze.
Tehát az, mint
csak azt mondom, hogy működik. Specializálódik, és a tudományos publikálásnak valószínűleg nem a könyv a legjobb formája. Tehát ez kétségtelen. Ez nagyon érdekes gondolatnak tartom, amit mondott Márta a könyvtár és a tudományos publikáció összekapcsolásáról, de valószínűleg nem a könyv a legjobb formája. Azok a fajta, mondjuk század elejé hatalmas nagy művek, ugye amikor egy német tudományos mű mindig úgy kezdődik, hogy hozzájárulása, nem tudom, adalékok a nem tudom micsodához, hogy majd egyszer lesz valami, és akkor az adalékok az 3000 oldal. Ebből is látszik, hogy valójában nem a könyv, hanem az egy épület, a tudomány az egy épület, gondolatok épülnek egymásra. A könyv az csak egy adalék, egy pici hozzátétel. És valószínűleg itt a gondolat az, ami a rövidebb gondolatmenet az, ami egységként szolgál. Semmi olyan funkcióját nem látom a tudományos olvasásnak, ami mondjuk az irodalom olvasáshoz kötődne, és ami ebben az értelemben a könyvet szükségessé tenni.
Mennyire teszi felkészülté, képessé a ma képzés, továbbképzés a ma és a jövő könyvtárosait? Könyvtáros mondok a hagyományos szót, nem tudom, megfelel-e ez a kifejezés ma még, vagy ma már, de hogyan látja, hogy az ezt szolgáló felsőoktatási háttér, az mennyire adott?
Én azt gondolom, hogy mennyiségileg biztos, hogy adott, hiszen elég nagy a lehetőség könyvtáros diplomához hozzájutni, ami ennél sokkal izgalmasabb, hogy ma már önmagában könyvtáros diplomához nem lehet hozzájutni. Ez nem egy ellentmondás, csak azt gondolom, hogy a magyar felsőoktatás próbált ehhez alkalmazkodni, és ma már informatikus könyvtáros végzettséggel rendelkező szakemberek jelentkeznének a kínálat oldalán, ezen a képzeletbeli piacon, az intézményeknek pedig a foglalkoztatási lehetőségei azért elég rendesen szűkülnek. Ez a dolognak egy nagyon fontos eleme. A másik, hogy a képzésben azt hiszem, hogy a felsőoktatási intézmények az utóbbi években éppen a bolognai folyamat vitája kapcsán próbáltak arra törekedni, hogy részben egy egységes rendszerben gondolkozzanak, részben pedig mindenki föl tudjon mutatni egy olyan specifikációt, amely konvertálhatóvá válik a foglalkoztatásban. A probléma ott van, azt hiszem, hogy az a mennyiségi oldal, és erről elég izgalmas viták vannak mind a mai napig, hiszen tudjuk-e, hogy hány könyvtárost foglalkoztat a magyar könyvtári rendszer? De tudjuk.
Igen, de tudjuk.
Közel 10 000.
Így van, 9 000 valamány.
9 000, 9 és 10 000 között van. Ebben az egyetemi könyvtárak ugyanúgy benne vannak, mint a közkönyvtárak. Ehhez képest a magyar felsőoktatásban közel 4 000 hallgató van, aki informatikai, informatikus könyvtárszakos végzettséggel fog majdan rendelkezni, és évente körülbelül ennek a 10%-a vagy megközelítőleg 10%-a kerül diplomával a kezébe, és nincs felvevő piaca. Most lehet, hogy ez egy nagyon jó dolog, lehet, hogy nagyon rossz dolog. Az ember, amikor gyakornokokkal találkozik, akik gyakorló fél évet vagy gyakorló időszakot töltenek el egy könyvtárban, azt tapasztalja, hogy a képzés próbált váltani szintén, mégpedig olyan ismeretek és készségeknek az átadására, vagy ezt inspirálva, amire várhatóan szükség van a mindennapok gyakorlatában. Nem biztos, hogy a képzőintézmények ezt tökéletesen meg tudják oldani, de nem hiszem, hogy ez elvárható. Hiszen az adott intézményen belüli szolgáltatási rendszerbe, ha úgy tetszik, szakmai magatartásra, ott helyben kell mindezt adaptálni. Itt én azt tartom nagyon fontosnak, hogy olyan nyitott, felkészültségű szakemberek jelenjenek meg, akik ezt az adaptációs időszakot le tudják rövidíteni. Innentől kezdve természetesen nagyon sok ellentmondás, nagyon sok vita van ebben, és ezzel együtt azt gondolom, hogy a könyvtáros képzésnek a hagyományai, mint megőrzendő értékek mellett éppen az az újdonságra való odafigyelés és elsajátítatás az, ami egy döntő dolog.
A Nova milyen munkatársakat vár?
Könyvtárosokat vártunk, tehát az első csapat, kontingens, az ott arra vigyáztunk, hogy könyvtárosok, és ne nagyon fiatalok legyenek, tehát tapasztalt könyvtárosok legyenek, mert azt gondoltuk, hogy azért ez egy könyvtárosi munka, amit ott kell csinálni. 24 órán keresztül dől be a tévé és rádió műsor, ezeket fel kell dolgozni tartalmilag, tehát annotálni kell, és itt nem csak itt, ez annyiban különbözik a klasszikus könyvtárosi munkától, hogy a könyvtárosnak bejön egy könyv, és akkor azt le kell írnia. Itt bejön egy tévéműsor, nem is egy tévéműsor jön be, hanem egy 24 órás felvétel, és azt össze-vissza kell szabdalni különböző logika szerint, és mindegyiket külön föl kell dolgozni. Tehát nincs egység, nincs minden szinten dokumentumok vannak, és a dokumentumok végtelenig, hát nem végtelenig, de azért sokszorosan szabdalhatók. A második húzatban, amikor vettük fel a munkatársainkat, akkor már erre nem vigyáztunk, hogy könyvtárosok legyenek, akkor főleg arra vigyáztunk, hogy fiatalok legyenek, és fiúk. Mert hogy a könyvtáros szakma az főleg nagy mértékben hölgyekből áll, és szerettük volna ki egyensúlyozni ezt az arányt. Mert azt gondoltuk, hogy most már a könyvtárosok, akiknek ki kellett találni, hogy ez az egész hogy működjön, ők már ezt kitalálták, valóban 8 hónapig dolgoztak rajta, és hát akkor átadták a fiataloknak ezt a tudást, és hát elég jól működnek.
A végzettségük?
Hát megköveteltük az egyetemi végzettséget.
De nincs ilyen szakirányú végzettség követelmény?
Semmiféle szakirányú végzettség követelmény nem volt. Mondom, az első, tehát a magja, az archivátoroknak azok könyvtárosok, tehát nem csak könyvtáros végzettségűek, hanem könyvtárosi gyakorlattal rendelkezők. A többiek pedig csak azt kellett, hogy elég kulturáltak és intelligensek legyenek, és érdekelje őket ez a munka.
Főigazgató asszony, önök könyvtárában hogyan látja a kollégái csoportját, ezeknek az új kihívásoknak hogyan tudnak megfelelni?
Nekem abból a szempontból van szerencsém, hogy a Debreceni Egyetem az egyik képzőintézmény, és az egyetemen volt először az. Először is az érdekessége a debreceni könyvtáros képzésnek abban van, hogy a természettudományi kar indította a képzést, és eleve könyvtáros informatikus képzést intézett, a Matematikai és Informatikai Intézet égisze alatt működött. Tehát ott valóban az informatikai képzés az nagyon erőteljes volt és erős. De amit én nagyon-nagyon fontosnak tartok a könyvtáros képzésben, és két évvel ezelőtt volt egy nagy polémiája a szakmának, pontosan a könyvtároság piac képességéről, ahol a könyvtárak mint felvevők és a könyvtáros képző intézmények mint előállítók, ugye vitatkoztunk azon, hogy mennyire felelnek meg a mi igényeinknek a kibocsátott friss diplomások, és ott azért valóban előjött az, hogy tehát a könyvtárak egy rendkívül sok oldalú képzettséggel rendelkező szakembert igényelnek. Tehát kell rendelkezni egy nagyon biztos informatikai tudással, és azon kívül, hogy az általános könyvtárosi ismereteket tudja, tehát minden olyan, ami a dokumentum kezeléssel kapcsolatos, ezen kívül még rendelkeznie kellene egy nagyon alapos szakmai ismerettel, tehát egy bizonyos specializációval. Tehát vagy alapos történelmi ismeretekkel, néprajzal, magyarral, nem sorolom fel, amit pontosan ugye most a bolognai, tehát az újfajta képzés, az nagyon nehezen tesz lehetővé. És ez az, amiben most az utolsó két évben előkészítendő ezt az alapképzési és mesterképzési programot együtt dolgozott ismételten a szakma, hogy megtalálni azt a formát, hogy egyrészt ne csak könyvtáros alapképzésből mehessenek tovább a következő fokozatra, hanem más előképzettségből is beléphessenek, és akkor valóban ugye nekünk a könyvtáraknak meg lesz továbbra is az a lehetőségünk, hogy nem csak úgymond könyvtárosokat kapjunk, hanem azért annál egy jóval bővebb tudással, specializációval rendelkező kollégákat. És még hozzátenném azt is, hogy az olvasótábor nagyon-nagyon sokat változott. És ugyan ezzel egyáltalán nem foglalkoztunk, de azért hozzá kell azt is tennünk, hogy a mai könyvtárba járóknak körülbelül a 18-20%-a valamilyen személyiségi problémával küzd. És ez különösen érvényes a magyar felsőoktatásban tanulókra. Ezzel így nem nagyon foglalkoztak, de ezt nagyon kemény statisztika kimutatja.
Miként személyiség probléma?
Hát valamilyen személyiségi problémával rendelkezik. Ez lehet bármi, tehát depressziótól elkezdve drogozásig bármi, ami az ő egészséges, hogy mondjam, tanulási körülményét mindenképpen zavarja. És tehát ezzel szintén szembe kell nézni a könyvtáros szakmának, hogy az olvasóval, mint problémás személlyel is tudjon foglalkozni. Tehát nem elég az csak, hogy odaadja neki azt a könyvet, vagy megkeresi neki azt az információt, amire szüksége van, de érzékenyen kell hozzáállnia az olvasóhoz, és ez bizony szintén azt jelenti, hogy ezekkel a pszichológiai ismeretekkel is, vagy empatikus készségekkel is rendelkeznie kell a könyvtárosnak.
Nagyon izgalmas problémát vetett fel a Márta, mégpedig azt, hogy a képzésben sokkal nagyobb hangsúlyt kell kapnia, hogy mikor, melyik szakaszban, ez most ebből a szempontból mindegy, az, hogy kommunikáció ismeretre is szükség van. Itt azért mondjuk egy egyetemi könyvtár esetében, amely ugyanolyan nyitottságot tud fölmutatni, azért mégis, ha ilyen arányba létezik ez a problémás olvasóknak a száma, egy közkönyvtár esetében ez föltehetően nagyobb számban jelenik meg, tehát itt krízis helyzeteket kell tudni kezelni, amikor az olvasónak valami problémája van, megjelenik, akkor nem szabad a könyvtárosnak teljes egészében összeesnie attól, hogy most van egy probléma, és ez most ebből a szempontból érdektelen, hogy kinek van igaza. Ugye, mert a végső viták, ezek mindig oda mennek, hiszen ez egy szolgáltatás. Én ezt nem véletlenül mondtam az elején, hiszen ha bárhova elmegyek, ahol nekem szolgáltatnak, elvárom, hogy tisztességesen szolgáljanak ki. Lehet, hogy az olvasónak nincs igaza. De az is előfordul, hogy a könyvtárosnak nincs igaza. És ezt mondjuk nem biztos, hogy egy ilyen látszatbirkózásban kell megoldani. Én azt gondolom, hogy a képzésnek sokkal nagyobb figyelemmel kell, tehát egy társadalmi érzékenységet valamilyen módon artikulálni kell a képzésben, amelyet én úgy gondolom, hogy a kommunikációval, a kommunikáció ismeretekkel föl lehet készíteni az embereket, aminek része, és ebben nagyon egyetértek, a pszichológiai ismeretek.
A pszichológiai ismeret mellett, vagy az ilyen kommunikációs érzékek mellett a digitális világ iránti fogékonyság, az, ha jól értem én abból, amit elmondtak idáig, az legalább ilyen fontos kell, hogy legyen, hiszen az egy dolog, hogy azt mondjuk, hogy ott lehet keresni, hogy hogyan lehet keresni, hogyan lehet az információ tömegből kinyerni azt, amire szükségünk van, az is valószínűleg olyan tudásokat igényel, amely nem magától értetődik mindenkinek otthonról, ahogy a régen nem értetődött magától mindenkinek, hogy hogyan kell egy lexikonban keresni. Valószínűleg itt is van egy társadalmi funkciója ennek a szakmának, ennek az intézményrendszernek.
Hát az a helyzet, hogy valójában az oktatás semmit nem tud tenni. Aki oktat, az pontosan tudja, hogy az elmúlt 30 évben egy rendkívül jelentős színvonal csökkenés játszódott le, ami az új hallgatók műveltségét illeti. Gyakorlatilag mindig van 10-15%, akik ugyanolyan jók voltak, mint 100 évvel ezelőtt, ezekre abszolút lehet építeni, de a maradék 80-85%-nak az átlag műveltsége rendkívüli mértékben visszaesett a 30-40-50 évvel ezelőtti állapotokhoz képest, és ez minden olvasáskutatási vizsgálat igazolja, párhuzamos az olvasási készség és az olvasmányokhoz fűződő viszonya. És éppen ezért nagyon kétségesnek tartom, hogy a digitalizálás iránti viszony bármilyen értelemben meghatározó lenne egy sikeres szakemberképzés dolgában. Valószínűleg éppen ellenkezőleg a probléma éppen az, hogy a vizuális információk nagy mértékű terjedésével párhuzamosan visszaeső olvasáskészségek szerepet játszanak abban, hogy egyre gyengébb felkészültségű szakemberekkel kerül az ember szembe, amikor egyetemen frissen végzett hallgatókat akar alkalmazni, tisztelet a kivételnek. És ez a folyamat valószínű, hogy még súlyosbodni is fog a jövőben. Én nem azért mondom ezt, mert vízharangokat akarok kongatni, én derülátó vagyok, ami az elkövetkezendő 100 000 évet illeti, csak a következő évtizedekben ez meglehetősen súlyos problémát fog fölvetni, mert a megváltozott műveltségi eszmények megváltoztatják az embereknek a műveltséghez fűződő viszonyát. És ez a viszony pillanatilag egy meglehetősen torz változáson megy keresztül, valószínűleg bizonyos véglet felé tendál, hogy aztán megint visszalendüljön, és ezekhez évtizedekre lesz szükség.
A tapasztalom ugyanezt a jelenséget, amiről Rudi beszélt, tehát a hallgatók műveltségi szintjének a drámai csökkenését, de tapasztalom azt a hallgatók számának a drámai emelkedését. És ahogy Rudi is mondta, hogy ugyanaz a, hát nagyon optimista voltam, amikor azt mondta, hogy 10-15%, de ugyanaz a mennyiségű kiváló diák az megvan most is, mint 20 évvel ezelőtt. És valóban a maradék 80, mondjuk 90%, inkább ezt mondom, 90-95% drámaian egy második, középiskola második évfolyamának a szellemi színvonal és műveltségi színvonalán áll. De ennek semmi köze szerintem az olvasás pozíciójához a kultúrában. Ugyanis itt semmi másról nincsen szó, mint arról a jelenségről, amit mi tapasztalunk külföldön, és elsősorban az angol száz egyetemi világban, és elsősorban Amerikában, amikor mi egyetemi hallgatók voltunk, vagy én egyetemi hallgató voltam, és kicsit később, és találkoztam ezzel a másik világgal, akkor sokszerűen hatott rám az a műveltségi különbség, amit mondjuk én egyetemi tanulmányaimban standardként átéltem, és mondjuk az én korombeli, vagy nálam idősebb amerikai kollégáim műveltségi színvonalába tapasztaltam. Semmivel sem olvastak ők kevesebbet, mint én, semmivel sem állt rosszabbul az amerikai olvasás helyzete, mint Magyarországon. Egész egyszerűen az egyetemnek a funkciója más. És ez változik most Magyarországon, átalakul az egyetem funkciója, átalakul abból a elitképzésbeli magas tudós képzésű egyetemből egy alapszintű kultúriskolává, aminek csak a legvégén fog kijönni az a pár tudósszerű képződmény, aki hasonlítható ahhoz, amit 30 évvel ezelőtt mi egyetemnek neveztünk. És még ő sem fogja azt a komprehenszív, mindenre kiterjedő műveltséget birtokolni, amit már mi sem birtokoltunk, tehát már 25-30 évvel ezelőtt sem lehetett birtokolni, csak mi azt képzeltük, hogy ezt lehet birtokolni. Egész egyszerűen az a fajta enciklopédikusság és mindenre kiterjedő tudás, mennyiség és műveltség, ez teljesen elérhetetlen, ami egy ideál volt egy időben, és ami szerintem már akkor is illúzió volt, és most ezzel az illúzióval le kell számolni, és amit az amerikai egyetemi szisztéma már akkor sem követett. Tehát amikor mi többenetesen tapasztaltunk, hogy egy irodalmat végzett amerikai egyetemi diák nem hallott mondjuk, vagy csak Byron nevét ismerte, akkor az ott egy teljesen természetes dolog volt, hogy bizonyos dolgokról egyáltalán nem hallanak. Nálunk pedig még most is azon siránkoznak tehát a hagyományos egyetemi rendszerhez ragaszkodó kollégák, hogy lehetséges, hogy valaki úgy jön ki az egyetemről, hogy nem hallott erről vagy arról. Hát úgy, hogy az egyetem most már nem erről szól. Nem az a célja, hogy nullától 2006-ig minden történelmi, irodalmi, kulturális, szociológiai, politikai, tény a diákok fejébe kerüljön. Ugyanakkor van egy folyamat, amit tapasztalok, és ami ezzel összefügg, ez pedig magának tehát valóban a műveltség elképzelésnek a teljes átalakulása, és annak a tudás kultúrának a leértékelődése, amit humán tudásnak vagy bölcsészetnek nevezünk. És ez viszont összefüggésben van az olvasással, és összefüggésben van a könyvtárral. De hát ez egy tágabb keret, csak ezt itt szeretném fölvetni, ezt a problémát, hogy egyáltalán maga a humán tudás, tehát a humán tudományok és a művészetek ismerete és a filozófia ismerete, és tehát ez a körnek ennek a tudáskörnek a leértékelődése a kultúrában, ez egy most már pár évtizede tartó folyamat, és hát ennek kezdjük most elég erősen érezni a hatását, és ezt viszont nem lehet tudni, hogy ez meddig fog és tartani, és hova fog konkludálni.
Én csak annyit tennék ehhez hozzá, mert úgy gondolom, hogy a legnagyobb probléma ebben az, hogy egyszerűen az olló az nagyon-nagyon szétnyílt. Tehát látványos az, hogy egyre kisebb az a réteg, akik még ugyanúgy értelmezik a kultúrát, és ugyanúgy megtartják ezt a műveltséget, és egyre nagyobb az a réteg, akiknél viszont valóban a teljes tudatlanság jelenik meg. És ugye ez azért is szembetűnő most egyre inkább, mert ugye az utóbbi 10 évben az egyetemre felvett hallgatóságnak a létszáma az egyszerűen ugye rohamosan nőtt és megduplázódott, és mondjuk én úgy gondolom, hogy az sem normális dolog, hogy Magyarországon 13 helyen képeznek jogászt, vagy 13... lehet, hogy még több helyen.
9 helyen.
De ugyanúgy...
Csak a politikusok szokták a 13-at.
Jó, elnézést, de viszont 9. Könyvtárost igen. Tehát ez egy őrült nagy szám, és nyilvánvaló, hogy ezért van az, hogy egyre inkább felhígul a bekerülő egyetemi ifjúságnak a tudása. Ami viszont valóban nagyon kritikus és problémás, az, hogy, tehát amit már ugye Rudolf mondott, hogy a szövegértésnek a csökkenése, rohamos csökkenése, de ez is úgy mutatkozik meg, hogy csak ezt a PISA-i felmérést hoznám most fel példának, ugye, amit valóban egy eléggé kellemetlen szembesülése volt a magyar oktatásügynek. De ott az volt az érdekes, hogy a középiskolában tanuló, tehát a jó is, úgymond ugye jó iskolában tanuló gyerekek, azok az első helyen szereplőkkel voltak egy szinten, viszont a szakközépiskolában és az ilyen jellegű iskolában tanuló gyerekek, azok viszont Brazíliában voltak egy szinten, vagyis a sereghajtók között. Na most ez egyértelműen azt mutatja, hogy attól függ, hogy ugye hány gyerek tartozik ebbe a rétegbe, és hány gyerek tartozik abba a rétegbe, mert az fogja meghatározni az egészet. De hogy csak egy másik példát mondjak, Magyarországon jelen pillanatban a lakosságnak 23%-a van beiratkozva könyvtárba. Dániában ez a szám 85%.
Mit tehát kell tenni a könyvtár azért? Ugye az egész programsorozatnak ez a célja, hogy összefogás a társadalomért.
Pontosan.
Tehát ha ezt elnézést, hogy én ilyesen fogalmazom
meg. Ez egyértelmű, így van.
Ha jól értem, 23%-ért tudnak most közvetlenül tenni, hiszen annyianak vannak a kuncsaftjaik.
Így van.
Hogyan lehet ezt a paciensi, vagy partneri kört, vagy szolgáltatás célcsoportot növelni? Ugye sok minden hangzott itt előttük, hogy kommunikációs készségre van szükség, az információ, a gondolatra magára koncentráló keresésekkel tud a könyvtár odaállni. Azt látom önöknél, vezetnek ilyen intézményeket, főmunkatársak, teoretikus legyenek a kérdésnek, látják a folyamatokat, érzékelik. Mégis ott vagyunk a 23%-nál. Mi akadályozza meg önöket abban, hogy nálunk is 85% legyen
az adott ország kultúrája? A könyvtár nem tud többet tenni annál, mint amit az adott ország kultúrájának egésze képes leisztolni. És ilyen értelemben tulajdonképpen nem is éri meg, hogy egy a szükségesnél nagyobb erőfeszítést végrehajtsanak, mert kidobott pénz az ablakon. Itt azt a 23%-ot kell igazán támogatni, amelyik a könyvtárba hajlandó eljönni, annak kell megadni a lehetőségeket, mert valójában ezzel a harmadik szinten, ahol az emlékezet automatizálása zajlik le, egy új középkor kezdődik, egy olyan új középkor, amelynek mi egészen az elején vagyunk, és amelyben a műveltségi diszkrepanciák minimálisan akkorák lesznek, mint a kora középkor elején. Egy elenyésző 1000-ig tudott írni és olvasni, és 999,000-nek erről gőze nem volt. Azok is nagyon kedves emberek voltak, csak a diszkrepancia fönnállt, és ez a diszkrepancia az, amely felé mi valójában közeledünk, itt nem 1000-ről lesz szó, hanem 10%-ról, ez tök mindegy, de ez a különbség hatalmas lesz, és ez meg fogja határozni az úgynevezett információs társadalmat. Lesznek úgynevezett használati információfogyasztók, akik tömegével nyelik le a számukra szükséges praktikus információkat, és ilyen értelemben gyakorlatilag a Hello Talk tömkelegét alkotják, és lesznek azok, akik nem csak a használati információt, hanem az élmény információt, de nem a szórakoztató élmény információt, hanem a katartikus információkat keresik. Ennek nem csak szép irodalminak kell lenni, ez tudományos is lehet, mert például Paul Davisnek az utolsó 3 másodperc című tulajdonképpen elméleti fizikai könyve, az egy olyan katartikus olvasmány, ha azt valaki elolvassa, mint annak a rendje, és ez a diszkrepancia egyre erősebb és egyre határozottabb lesz.
Nekem csak az a gondom ezzel, elnézést, csak hadd provokáljak vissza, hogy ugye kultúra különbség. Hát ha Dániában 85%, Magyarországon 23%, én magyar becsülöm a dán kultúrát, Kierkegaardon kívül nagyon sokat nem ismerek belőle, de ez az én műveletlenségem valószínűleg, de nem feltételezem már csak kultúrtörténeti okokból is, hogy mondjuk Magyarország alapvető kulturális adottságai az európai történelmi és kultúrtörténetben lényegesen gyengébbek, rosszabbak lettek volna, mint Dániáé. Akkor hogy lehet, hogy a dán kultúra 85%-ot tud kitermelni, és ez a híresen könyves, híresen humán, híresen az irodalom köré szerveződő komplett magyar közélet és közgondolkodás oda tudott eljutni, hogy 23%-ot termel
ki. Ez a híresen. Ez mese. Ez nem így van. Egyszerűen szembe kell nézni vele, hogy a népünk az egyáltalán nem ilyen. Ez tévedés. A nyelvújítást egy tucat ember csinálta szemben a népünkkel.
Péter, én azt hiszem, hogy akkor neked adom először a szót.
Akkor én röviden
elkezdem, mert mondjuk én nem szeretnék ilyen pesszimista lenni. Különösen azért nem, mert egy olyan intézménynek a könyvtárát vezetem, ahol 30 ezer hallgatónk van, és 9 ezer dolgozunk, és ebből 34 ezer a beiratkozott könyvtár olvasó. Tehát mindenképpen azt kell mondanom, hogy azért a helyzet nem reménytelen, csak nagyon sokat kell érte tenni, és összességében több mint 1 millió kötetet kölcsönzünk, tehát csak ennyi adatot mondani, többet nem. De amit úgy érzem, hogy nagyon-nagyon fontos a könyvtárak számára, az az, hogy egyszerűen fel kell térképezni, és be kell hívni azokat az olvasókat, akik eddig nem jöttek be a könyvtárba, megtalálni azokat a érdeklődési pontokat, amelyekkel őket be tudjuk vonzani. Tehát lehet ez olyan, hogy időseknek internetoktatás tartása, vagy lehet olyan, hogy kialakítani egy egészséges életmód sarkot, és ugye ott van az összes kismama például, akik egyfolytában ugye Bíró Icát meg Rubint Rékát akarnak nézni videón, és hogyha ezeket a dolgokat, hogy mondjam, valamilyen formában lehet biztosítani, akkor eljutunk az ő szintjükre, és nyilvánvaló, hogy ő most nem Kierkegaardot akar kivenni a könyvtárból, vagy olvasni, de ha egyszer már eljutott odáig, hogy bemegy a könyvtárba, és mondjuk az a könyvtár olyan szerencsés, mint a Szabó Ervin, hogy rengeteg minden van szabad polcon, akkor abba is lehet reménykedni, hogy oda megy a könyvespolchoz, és esetleg talál vagy a gyerekének, vagy saját magának egy olyan könyvet, amit hazavisz. És akkor ő már elindult azon a lépcsőfokon fölfelé, hogy a végén lehet, hogy egy könyvtárba járó állampolgár lesz. És az az igazság, hogy ki kell találni azokat a dolgokat, amelyekkel meg tudjuk mozgatni azokat a rétegeket. Lehet, hogy nem úgymond klasszikus könyvtári szolgáltatás az, vagy tevékenység, de úgy érzem, hogy mindenképpen ez a jövő útja, mert az pedig megint luxus, tehát ez, én úgy érzem, hogy az a luxus, hogy mondjuk bele fektetünk a könyvtárba nem tudom mennyi pénzt, tehát hány milliárd forintot, és igazából ugye csak olyan kevés olvasót tudunk vonzani, tehát nincs kihasználva az az érték, amit tulajdonképpen tárolunk és megvásárolunk, és tudnánk szolgáltatni.
Egy dologról nem beszéltünk, mert különböző repülési magasságokat választottunk a beszélgetésnél. És azt gondolom, hogy talán eljutunk most arra a szintre, és nagyon szeretném, hogyha azzal szembesülnénk, hogy nem az az izgalmas, hogy kiből lesz könyvtárlátogató, hanem hogy ki tud olvasni. Hát ugyanis nem kéne megkerülni azt a problémát, hogy a magyar társadalom egy jelentős része azért nem vesz részt ilyen jellegű kulturális intézményeknek a szolgáltatásaiban, mert esetleg neki ez technikailag problémát okoz. Ha pedig erről van szó, akkor nekem van egy olyan, nem biztos, hogy abszolút jó véleményem, és helyes, de én úgy gondolom, hogy az iskolának azért csak lenne egy olyan funkciója, hogy aki onnan kikerül, és én most nem az egyetemről beszélek, nem a középiskoláról beszélek, és nem a régi klasszikus felállásnak a 8 osztályáról beszélek, én csak úgy az első 3-4 osztályra szeretnék utalni, tehát azért olvasni meg kéne valahol tanulni. És ezt föltehetően ott kellene elsajátítani a technikáját. Mondom, nem kell velem egyetérteni. Nekem meggyőződésem, hogy igenis a technikáját ott el kell sajátítatni, meg kell tanítani olvasni, és akkor van még egy olyan tényező, amit elég nehezen tudunk kezelni társadalmilag, ez pedig a családnak a szerepe mindebben. Ez még mindig nem az áthárítás, csak a kiinduló pont. És azért örülök neki, hogy eljutottunk idáig, mert innen kellene építkeznünk. A családnak a szerepe abban, hogy mesélnek-e a gyereknek, kézbe adnak-e könyvet, lát-e ilyen példát, vagy nem. Mert lehetséges az a vízió, amit te elmondtál. Tehát én ezt egy percig nem vonnám kétségbe, hogy lehet egy ilyen variáció és egy ilyen vízió. De talán ha erre egy picivel nagyobb hangsúlyt tennénk, és bizonyos minőségi követelményt fölállítanánk, akkor lehetséges, hogy nem jutnának el felsőoktatás intézményeiben olyan emberek, akik számára ez egy nehézséget jelent. És én nem hinném, hogy azok a felmérések, amelyik 70-ben készültek, vagy ma készülnek, mármint olvasásszociológiai felmérések, amelyek azt mondják, hogy kevesebbet olvasunk, vagy hogy kézbe veszünk-e, vásárolunk-e könyvet, kézbe veszünk-e, kölcsönzünk-e, ezek az adatok biztos, hogy olyan szempontból elgondolkodtatóak, ami feladatot jelent mindenkinek, mindannyiunknak. Na most, ha mindannyiunknak van feladat, akkor senki nem csinálja. Tehát én ezért szeretném nagyon hangsúlyossá tenni, hogyha úgy tetszik, a közoktatásnak ebben kőkemény feladata lenne, és ez elvárható.